Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják. A napvendége Becsei Zsolt, a Károli Gáspár Egyetem tanára, közgazdász, volt európai parlamenti képviselő.
Jó estét kívánok!
És hát beszélgetésünk apropóját utóbbi funkciójából fakadva vezetjük le, már pedig pontosan 20 esztende annak, hogy csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, 20 éve annak, hogy teljes jogú tagjai vagyunk a közösségnek. De hát azóta már sok minden történt, viszont sokkal érdekesebb talán az is, hogy mi történt előtte, hiszen a csatlakozás nem volt egy rövid folyamat. 1990-ben váltott rendszert Magyarország, és hát 14 éve telt, mire teljes jogú tagjai lettünk. Beszéljünk az előzményekről is, javaslom.
Igen, hát 90-ben Magyarország egy óriási külgazdasági váltást hajtott végre. Néha szoktam mondani, hogy átestünk a ló túloldalára, mert miközben addig a KGST révén egy preferenciális viszonyrendszerben voltunk, és a nyugaton voltunk egy diszpreferenciális viszonyrendszerben, ez gyakorlatilag másfél-két éven belül megfordult, ami azt jelenti, hogy a KGST ugye 91 nyarán végleg beadta a kulcsot, feloszlott, még a Szovjetunió formális ideje alatt, a Varsói Szerződés együtt egyébként, míg az Európai Uniónál már akkor megkaptunk egyoldalú preferenciákat, 88-ban egy kereskedelmi szerződés, de akkor még nem számítottunk piacgazdasági országnak, mennyiségi korlátozásokat az Unió ellenünk behozhatott, de ez gyakorlatilag 91-ig tartott, akkor megkaptuk a piacgazdasági besorolást az Uniótól, tehát olyan hatalmas dömping veszélyek és egyebek elhárultak, és gyakorlatilag 91. decemberében már alá is írtuk azt a társulási megállapodást, ami 94-ben lépett teljes mértékben érvénybe, de a kereskedelmi részek már 92 elején. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyors átállás volt, ami azt is eredményezte, hogy a magyar külgazdasági kapcsolatok, kereskedelem, meg az akkor már beinduló tőke kapcsolatok, turizmus és egyebek egyik pillanatra másikra 91-92-ben már 70-75%-os uniós függést és irányultságot mutatott. Tehát ez nem a tagsággal jelent meg ez a függés, hanem rögtön a rendszerváltás után. És azért is mondom, hogy átestünk a ló túloldalára, mert ugyanakkor viszont egy WTO alapú diszpreferencia, vagy akkor még GATT alapú diszpreferencia jött létre volt KGST államok között, és nem csak a volt szovjet államokkal, hanem a közép-európai államok között is. Ezt enyhítette valamire ez a CEFTA kezdeményezés 95-től, de az meg nem is lépett túl senkinek az EU-val folytatott kapcsolati mélységén, tehát nem mertek, hol a mezőgazdasági bizalmatlanság, hol az ipari bizalmatlanság miatt mögé menne az integrációban a CEFTA, tehát a visegrádi tagok sem. Úgyhogy ezért egy pillanatokon belül mindenkin egy 70-75%-os EU 12 vagy 95-től EU 15-ös, ugye amikor Ausztria, Svédország és Finnország belépett, függésbe léptünk át. Úgyhogy ez azóta is tart, tehát valóban ez nem előzmények nélküli volt, és még annyit mondanék, hogy azért volt lényeges szerintem a társadalmi megállapodás életbe lépés, ezt európai megállapodásnak hívják, mert ebben volt az a kölcsönösen elismert preambulum mondat, amelyek azt fejezte ki, hogy reméli mind a két fél, hogy ez a megállapodás hozzájárul ahhoz a célhoz, amely az teljes jogú uniós tagságot jelenti, és ezért amikor életbe lépett a megállapodás 91. február 1, akkor utána márciusban a magyar parlament határozatával, meg akkor majdnem egyhangú, talán a miért kivételével, be is adtuk március 31-i dátummal a csatlakozási kérelmet, utánunk egy héttel a lengyelek, a többiek már jóval később, tehát már azonnal jeleztük a teljes jogú tagságot.
Mi kellett ahhoz, hogy Magyarország EU-kompatibilissé váljon? Egészen pontosan, hogy akkor még nem Európai Uniónak hívták azt a közösséget, ahova terveztük, hogy belépjünk.
Hát igen, az Európai Unió formálisan, és nem közjogilag, hanem csak politikai egységként a Maastrichti szerződéssel jelent meg 1993. november 1-től. Addig ugye az EK volt, és a jogalany, szerződéses jogalany is egész a Lisszaboni szerződésig EK volt. Ugye ez azért volt nagyon érdekes, mert egyrészt szerintem arra volt szükség, hogy egy aszimmetrikus módon, de mégis piacot nyissunk az EU felé, tehát volt egy 10 éves átmeneti időszak az ipari termékekre, ahol ők bontottak le hamarabb akadályokat, majd utána mi, és pont 10 éves is volt ez a társulási jogviszony egyébként a tagság előtt. Ezt nyilván akkor előre nem tudtuk, hogy hány éves lesz, de azt tudtuk, hogy lesz. Mezőgazdaságon is voltak könnyítések, de ott nem volt teljes liberalizáció, mind a két félnek voltak óvatossági kényszerei, de szolgáltatástól kezdve, tehát a négy szabadságjogban rengeteg mindent tartalmazott ez a társulási megállapodás, és például már 94-95-től úgynevezett Cannes-i fehérkönyvvel kaptunk hatalmas segítséget ahhoz, úgynevezett TAIEX programmal, még talán az idősebbek emlékeznek rá, ez a FAR-nak egy része volt, hogy a belső piaci jogalkotásra mire készüljünk, és hogyan készüljünk föl. Maga a társulás is egyébként tartalmazott, tehát főleg versenyjogi, de általános harmonizációs, jogharmonizációs, intézményi harmonizációs kötelezettséget is, amit mi jó néven vettünk, és már akkor megindult az összes szakértőnek, kamaráknál, szakmai szervezeteknél, minisztériumokról nem is beszélve az ilyen képzése, tulajdonképpen, hogy milyen az uniós jog, milyen az uniós intézmény, egyszer egy adott szektorban, vámosoktól kezdve, agrárszakemberetig bezárulak, sok mindenki földhivatali ügyek, tehát nagyon sok mindent már elkezdtünk 94-95-től csinálni, független attól, hogy politikailag akkor indult be a csatlakozási szerződéshez vezető folyamat, és gyakorlatilag ugye 96-ban egyébként a görögök Ciprus miatti inzisztálása révén, ugye azt mondták, hogy Ciprus nélkül nincs következő bővítési kör, így aztán mindenki kiegyezett, hogy lesz. A úgynevezett kérdőív kitöltéssel, majd utána annak az értékelésével, és az úgynevezett Agenda 2097 nyári uniós dokumentummal indult el a tagsági folyamat, ez utóbbi azt jelentette, hogy megvizsgálták azt, hogy az uniós politikákba, költségvetésbe hogy férünk bele ennyien, és azt az eredményt hozták ki, hogy átmenettel ugyan, de bele fogunk férni az unióba. Tehát magyarul mi meg azt a előzetes megnyugtatást kaptuk, hogy teljes jogú tagok lehetünk.
Mennyire volt egyébként nehéz a jogharmonizáció, a magyar jogrend, hogy illeszkedett a nyugat-európaihoz?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy a monarchiából kifolyólag, meg a történelmből kifolyólag egy nagyon germán alapú volt a magyar jog. Érdekes módon ezen a négy év kommunizmus sem váltott sok minden, vagy csak 40 év kommunizmus, bárcsak négy lett volna. 40 éves kommunizmus nem sokat változtatott, tehát mondjuk a földhivatali eljárások, nagyon sok polgárjogi szempont nem volt annyira vészes, mint ahogy a sokan gondolnák. Én azt hiszem, hogy a keleti kultúrák, tehát a románoktól lefelé ezeknek sokkal nehezebb helyzetük volt. De nagyon sok szempontból a jogalkotás nem volt olyan vészes. Nyilván inkább mi azt láttuk onnak, hogy milyen fejlesztéseket kellett, akár állami, akár versenyszektorbeli fejlesztéseket végrehajtani. Ezek nyilván drágáknak is minősültek, tehát ott már készültek a magyar pozíciók, hogy átmeneteket fogunk érni. Az lehetett szerintem egy bonyolult ügy, illetve mindennek a kikényszerítése, ugye az uniós jognak, az ítéleteknek, egyebeknek a kikényszerítése, tehát nagyban kellett a magyar igazságszolgáltatás tagjait a bírók bezárólag is képezni, hogy az első pillanattól fogva képesek legyenek alkalmazni azt, ami a tagállamban evidencia, de én nem éreztem ezt olyan óriási munkának, és végül is az a 8-10 évre elég volt.
Kezdetben arról volt szó, ha jól emlékszem, legalábbis, hogy a közép-európai blokkot veszik fel az Európai Unióban, aztán ugye ez 10 fősé bővült már, mint a tagállamok fölvétele. Mi okozta a differenciát? Mi ugye annak örültünk volna, hogy relatíve gyorsan bekerüljünk a nyugati vérkeringésbe.
Én azt hiszem, hogy itt azért már a politikai szempontok kezdtek el uralkodni, mindenkinek volt valamilyen kedvence, illetve a közép-európai államok közül mindenkinek volt valamilyen keresztapja az EU-ban, amelyik azt erőltette, hogy ha már egy nagy bővítés csinálunk, akkor ezt is tegyük bele, azt is, amazt is.
Amikor ezt a pánk ugye Németország volt, ha jól emlékszünk, nagyjából.
Elég erőteljesen nagyjából, igen, hát Ausztria az olyan közepesen mozgolódott, itt Németország volt a fő versenyző, és azt hagy állapítsa meg, hogy a Baltikumot ugye a skandinávok nyomták nagyon 95 után, hiszen akkor Skandinávia megerősödött, hiszen ketten beléptek az EU-ba, a dánok már benn voltak, a norvégok az EGT tagjai lettek, tehát 94-95-től volt egy ilyen vonal, és így nem lehetett arra leszűkíteni, hogy majd mi a visegrádiak és a kereskedelmi politikai ceftatók majd belépünk, és mindenki más utánunk jön. Tehát egy nagyobb körbe indult. Szlovénia ugye hát ügyesen a horvátokat egy kicsit cserben is hagyva az egész jugoszláv ügyből kilépett, és ezáltal egy nagyon sajátos fejlett országbeli tényezővé vált, tehát nem lehetett őt sem kiadni. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezek után ugye franciákon keresztül megjelentek a bolgár-román igények is, már rögtön az első pillanattól fogva ők is európai megállapodást, tehát tagságígérvényt kértek és kaptak, még akkor is lassabban haladtak. És azt kell, hogy mondjam, hogy az egész 10 év alatt az egyik legérdekesebb diplomáciai sztori az volt, hogy mekkora körös bővítés lesz rögtön az elején. Voltak kiskörkoncepciók és nagykörkoncepciók, talán sokan ezt nem tudják, de akkor ez nem is volt akkor a titok. Volt egy kiskörkoncepció, ami az EU tagok között is egész komolyan fölmerült, ami azt jelentette, hogy viszonylag nem nagy testű új tagállamok, akiket ugye a politikákban és a költségvetésben még könnyebb éleszteni, a legelőre haladottabbakat és a gazdaságilag lefejlettebbeket vennék föl. Ez a 6+6-os koncepció volt, és a végén ebből lett a 10-es, illetve 10+2-es koncepció, ami a végén megvalósult.
Egymástól eltérő fejlettségi országokat vett fel teljes jogú tagként az Európai Unió, akkor világítsunk rá, hogy mik is voltak a fejlődésbeli különbségek, hiszen etéren talán büszkék is lehetünk, hogy mi a legfejlettebbek között voltunk anno.
Így van. Ezt ugye nagyon sok szempontból meg lehetett vizsgálni. Éppen most tegnap este elolvastam a 2001 végén befejeződött PhD dolgozatomat, amelyik erről szólt, hogy az unió számára miért nyereséges üzlet a bővítés, és akkor még ezt nem fejeztük be, és valóban arról van szó, hogy rendkívül heterogén volt, most nem csak gazdasági fejlettségben a régió, hiszen Bulgária, Románia, de a baltiak is még 96-7-ben, főleg mondjuk, hogyha a letteket veszük, a legfejletlenebbeket, ilyen 27-28-29%-on voltak reál értékben, nominálisan még jobban lemaradva az EU-tól, tehát ez egy óriási különbség volt. Ugye addig a bővítésnél ilyen 58-59% volt mondjuk a portugál felvételnél egy fejlettségi szint, akit még bevettek. Tehát először is ez egy vitatárgyát képezte. Megjegyzem, hogy azért erős 40% körül mozgott Lengyelország is. Az is mondom, hogy az előző időszakban, amikor arról beszéltünk, hogy viszonylag nem nagy és fejlettebb államok lépjenek először, akkor a nagy politikai vita Lengyelországon is volt. Ezt mondjuk sokan nem tudják, de ez így van. Volt egy olyan kiskör koncepció, amelyik a lengyelek nélkül valósította volna meg az első 5-6 állammal a belépést, tehát csehek, magyarok, szlovénok, észtek, Ciprus, mert mondom, anélkül a görögök vétóval fenyegettek, tehát körülbelül erről szólt a történet, utána ez bővült vissza, és akkor még Kohl kancellár volt a kancellár, és azt mondta 98-ben, hogy a lengyelek nélkül, akkor már folyt a NATO bővítés, a lengyelek nélkül nem csinálnak EU-t sem, tehát a lengyelek, ha van első kör, akkor ott vannak, és ez már hozta magával aztán a másik két baltit és a többi.
Egyébként, ha jól emlékszem, bocsánat itt a megszakításért, igen. Helmut Kohl annak idején, amikor mi beadtuk a felvételi kérelmünket az Európai Közösségbe, felírta egy kis táblára, hogy 1995. Még egy televíziós felvétel is volt erről, már mint Magyarország lehetséges csatlakozásának időpontját, ha már ő is szóba került. Kicsit fura szerintem hallgatók számára, hogy ebben a helyzetben Ausztria nem volt azon egy patrónus. Miért nem? Ha visszagondolunk, hiszen egyébként leginkább haszonélvező lett az Európai Uniós csatlakozási folyamatnak, már mint a kelet-európai vonalról.
Nyilván ne keltsünk ilyen labancellenes hangulatot, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész rendszerváltás tulajdonképpen nem biztos, hogy Ausztriának akkor úgy tűnt, hogy jól jön, hiszen ők a kétpólusú világrendben a sajátos osztrák jogállással rengeteget nyertek a Közép-Európa és Nyugat-Európa közötti státuszukon, hiszen egy ilyen zsilipország voltak oda-vissza, politikailag is,
gazdaságilag
is. Kirakat ország. Politikailag is, mindenféle szempontból, és ugye 90 után viszont attól féltek, hogy egy esetleges hatalmas invázió, nem csak munkaerőben, az meg annyira rosszul nem is tűnt, hanem bűnözéstől kezdve sok minden más, az mint frontállam őket fogja érni. Tehát nem más, hanem őket. És akár a Nyugat-Balkánról belépő államoktól, akár itt a szlovák-magyar duettől, hát ugye csehek-lengyelek inkább a németeket veszélyeztették volna ebbe a szempontból, de ettől ők azért tartottak sok minden megfontolásból, meg azt is ők azt pontosan tudták, hogy nekik ez nem fog kevésbe kerülni. Megjegyzem, rengeteg gravitációs modell elemzés volt, én is írtam annak, hogy a PhD-n betett, ők azért jól jártak, hiszen a kereskedelmi szintjük akkora hasznot hozott, ami bőven kompenzálja azt a pótlagos befizetést, amit nekik gazdagabb tagállamként a bővítés miatt meg kell, hogy valósítsanak.
Hát ha már szóba került a szakdolgozat témaköre, roppant feszegető téma az, hogy mit nyert velünk az Európai Unió, hiszen vannak elég karcos vélemények erről, hogy tulajdonképpen miközben számunkra jogos volt a felvétel, ők rengeteg piacot is nyertek ezzel, és számukra ez egyértelmű volt, mármint a nyugat-európai államok számára, hogy a keleti bővítés ezt jelzi, ezt jelenti.
Igen, hát amikor leírtam ezt a dolgozatomat, rengeteg mindent végignéztem, amit lehetett számszerűsítve is, vagy legalábbis pszichikailag számszerűsítve, és az a megállapítás jött ki egyébként a bizottság agenda 2000 és 2000, vagy 97-ben ezt hozta ki, 97-ben igen, hogy ez egy win-win, egy kölcsönösen nyerési processzus, ugyanis senkinek nem lett ezáltal a nettó befizetése a leggazdagabb EU tagállamnak sem a GNI-ja 0,5%-ánál több, ugye ez különböző visszatérítések egyebekkel nem ment 0,5% fölé, a mai napig is Ausztria is kap visszatérítést, a automatikus befizetési kötelezettségében, tehát 0,5%-nál többe senkinek nem került, ugyanakkor viszont nyilván kapcsolatrendszer mélységtől függően csak a kereskedelemben 0,1-0,5%-os bővítés jött ki, meg tudtak takarítani egy csomó belügyi kiadást, hiszen a határőrségeiket le tudták építeni nagy részt, ami egy hatalmas dolog, sőt a katonai költségvetésüket is át tudták strukturálni, hiszen azáltal, hogy egy Európai Uniós meg NATO tagállamok jelentek meg a keleti oldalukon nagyon sokaknak, ez a katonai költségvetéseket is megtakarításra tudta késztetni. Ez a 2000-es és a 2010-es években is rengeteget hozott nekik. Ugye a munkaerő lehetőség is megnyílt, tehát ők azért kikérték a 7 éves átmenetet, tehát 11-től tudtunk igazán oda menni. Szabadon munkát vállalni, de ebbe is azért lényegében tudnak válogatni, hiszen úgy valósult meg a tagság után a szolgáltatás irányában, meg sok minden más, hogy kóvályogni ott azért nagyon nagy tömegek keletről nem tudnak. Ugye a uniósok sem engedi meg a megélhetés nélküli tartózkodást egy másik tagállamba végtelenségig. Ha meg munkaerő kell, akkor meg van. Úgyhogy ők mindenféle szempontból csak ezzel nyertek, nem is beszélve a befektetési könnyebbségről, hiszen az uniós jog, és főleg az uniós bíróság joghatája 100%-os, ami azt jelenti, hogy a befektetők ennél nagyobb garanciát nem kaphatnak, mint az, hogy a belső piacon fektetnek be az új tagállamokba. Úgyhogy ezeket összesítettük, akkor ennél a nettó 0,5%-os befizetésnél, ami egyébként is valamennyi volt, mert Ausztria amúgy is gazdagabb volt az átlagnál, keleti bővítés nélkül is. Ez azt jelenti, hogy mindenki nyereséggel jött ki, minden egyes tagállam gyakorlatilag.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, a műsor második részében pedig beszélünk a schengeni tagságról, az euróövezetről, tekintettel arra, amikor beléptünk, Magyarország is garanciát vállalt arra, és kötelezettséget pontosabban, hogy bevezeti a közös uniós pénzt, és kitérünk arra is, hogy az elmúlt 20 év alatt mivel járt számunkra az Európai Uniós tagság, természetesen az erkölcsi, politikai mellett anyagi vonatkozásban is, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, hallgassanak bennünket továbbra is.